Schatten seines Kreuzes sichtbar. Ganz herzlich grüßen wir euch alle in den teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus und heißen euch herzlich willkommen. Wir sind froh und dankbar, dass wir uns auch hier wieder in seinem Namen versammeln dürfen und wünschen auch euch in diesem neuen Jahr gottesreichen Segen, dass der Herr mit uns zu seinem Recht kommen möge, dass er uns führen und leiten möge, ja, dass wir, die wir an seine Verheißung glauben und uns nach dem ausstrecken, was er uns in seinem Wort gesagt hat, auch die Erfüllung dessen erleben, was er uns verheißen hat. Wir sind dankbar, dass er uns bisher geführt hat, dass er uns leitet, und wir setzen unser Vertrauen nur auf den Herrn, dass er zu seinem Recht in allen Stücken kommt. Wir heißen besonders willkommen die, die von fern gekommen sind in unsere Mitte. Möge der Herr sie reichlich segnen. Unser Bruder Emanuel ist hier aus England und er hat einen Bruder aus Indien mitgebracht. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Auch unsere Geschwister aus Kolumbien heißen wir ganz herzlich willkommen. Sind noch aus vielen Nachbarländern Europas Geschwister da, aus Finnland, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Belgien und aus Rumänien und auch aus den slawischen Ländern. Wir heißen euch alle ganz herzlich willkommen in unserer Mitte. Möge der Herr euch alle segnen. Möge er zu seinem Recht mit uns kommen. Wir sind dankbar, dass wir miteinander verbunden sein dürfen. Uns haben gerade jetzt zum Jahreswechsel sehr, sehr viele Grüße erreicht aus der ganzen Welt. Die Brüder sind mit uns verbunden und grüßen die Gemeinde ganz herzlich. Und ja, jetzt zum Jahresanfang wollen wir auch die Grüße einmal weitergeben zur Ehre des Herrn. Seht es mir nach, wenn ich nicht jeden Namen ganz richtig ausspreche oder vielleicht auch einen übersehen habe oder wir was übersehen haben. Aber wir sind miteinander verbunden, wir sind dankbar und fühlen uns geehrt und möchten auch die Grüße in die ganze Welt geben. Das ist unser Bruder Lotika aus Australien, dann unser Bruder João Baptista aus Brasilien, der grüßen lässt, der Bruder Elias Bautista aus Bolivien, Nathanael Octavius aus Indonesien, der Bruder Lukram aus Thailand lässt auch herzlich grüßen aus Vietnam, Mongolei und Myanmar, der Bruder Leva aus Kuba und aus Kuba auch noch, der Bruder Montecristi und Bruder Leonardo aus den Philippinen, Bruder Yadol aus Indien, Bruder Kuma und Bruder Davis aus dem Kongo, die Brüder Lomato, Mpongo und Lilanga aus Benin, Bruder Charles aus Nigeria, Bruder Kuma Nambuni aus Malawi, Bruder Fiani aus Uganda, Bruder Stefan Kandala, Bruder Björn Bima und Bruder Patrick Nfanambadi, auch noch aus dem Flüchtlingslager, unser Bruder Shalom, aus Kamerun, Bruder Atembe, aus Ruanda, Bruder Deo, aus Kenia, Bruder Nyagi, aus den USA, Bruder Moses Young und aus Weißrussland, Bruder André. Auch unsere Schwester Ludmila lässt aus Moldawien und Bulgarien herzlich grüßen. Aus Paris haben uns auch noch Bruder Didier und auch Bruder Gilbert die Grüße gegeben und unser Bruder Baumgartner aus der Schweiz. Es sind noch viele, viele mehr. Sie lassen alle ganz herzlich grüßen. Sie bedanken sich für die Arbeit, die getan wird, dass die Predigten ausgestrahlt werden, dass wir hören können, dass CDs und DVDs zur Verfügung stehen und auch Broschüren zur Verfügung stehen. Sie wünschen euch allen gottesreichen Segen für das neue Jahr. Und auch wir wollen weltweit den Geschwistern gottesreichen Segen wünschen. Möge der Herr euch alle reichlich segnen, mit uns zu seinem Recht kommen, uns alle in seinem Willen zubereiten. Wir strecken uns ja nach seinen Verheißungen alle, glaube ich, gemeinsam aus. Wir strecken uns nach dem aus, was er uns bereitet hat. Und wir glauben, dass er sein Werk siegreich auch an uns hier vollenden wird. Ja, die Sänger haben schon herrliche Lieder gesungen vom Kreuzesheil. nach dem wir uns ausstrecken können. Und auch wir wollen ein, zwei Lieder singen und den Herrn die Ehre darbringen. Lasst uns beginnen mit dem Lied Nummer 18, Ich brauch dich alle Zeit, Lied Nummer 18. Darf ich Helmut Rust bitten, dass er mit uns die Lieder singt.
Ich brauch dich alle Zeit, du Gnadenreicher Herr. Dein Name ist mein Gott, dein Blut mein Freudenmeer. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich. Ich muss dich immer haben, er segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, in Freuden wie im Leid. Du bist mein Sonn und Schild, jetzt und in Ewigkeit. Ich brauch dich, oh, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich muss dich immer haben, Herr, segne mich. Ich brauch dich alle Zeit, für mich nur wie du bist. Ich
Das wissen wir, das glauben wir brauchen ihn jeden Tag, alle Zeit. Dann haben wir es bestimmt von Herzen gesungen. Lasst uns noch ein Dankeslied singen, Lied Nummer 1, ich will von meinem Jesu singen.
Ich will von meinem Jesu singen. Sing, oh, sing von meinem
unserem Herrn dargebracht. Singt, o singt von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu. Ja, auch wir wollen ihm den Preis und den Dank darbringen, was er Gutes an uns getan hat. Nur seine Gnade ist es, seine Liebe und seine Treue, auf die wir uns gründen können. Von seinen bittern Kreuzesleiden, von seiner Sühnkraft, die macht frei. Auf Golgatha ist er, hat er den bitteren Kelch getrunken und wir dürfen frei ausgehen, ja, und dürfen uns wirklich, wie wir es auch hier gesungen haben, auf ihn verlassen. In der dritten Strophe haben wir gesungen, den teuren Heiland will ich preisen, sein Regiment ist ohne Fehl. Er hilft den Seinen völlig siegen über die Sünde, Tod und Hölle. Ja, wir wollen uns auf ihn verlassen, er hat es schon getan, wir brauchen es nur im Glauben annehmen und es wird offenbar werden zu seines Namens Ehre. Auch im ersten Lied haben wir gesungen, ich brauche dich alle Zeit, führ mich nur wie du willst, ich harre auf dein Wort, bis du es ganz erfüllst. Ich glaube, das spricht uns doch aus dem Herzen, dass wir uns auf das, auf ihn, auf sein Wort verlassen können. Wir haben es zum Jahreswechsel gehört, sein Geist waltet unter uns, er führt und leitet uns und wir dürfen uns wirklich in allen Stücken auf ihn verlassen und er wird geben über Bitten und Verstehen. Ich möchte zur Einleitung ein Wort lesen aus Philipper 2. Philipper 2 von Vers 5. Philipper 2 von Vers 5. Solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war. Denn obgleich er Gottes Gestalt besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an. Nein, er entäußerte sich selber, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Ja, welche Gnade! Der Herr hat sich ganz hingegeben, ist gehorsam gewesen bis zum Tod, damit wir frei ausgehen dürfen. Und hier heißt es, solche Gesinnung wohne auch in euch, die Gesinnung Jesu Christi. Sie möge auch in uns sein, mögen auch wir gehorsam sein, seinem Wort gegenüber und dem, was er uns sagen möchte. Hier heißt es dann weiter, daher hat Gott ihn auch über die Maßen erhöht und ihm den Namen verliehen, der jedem anderen Namen überlegen ist. Damit im Namen Jesus sich jedes Knie aller derer beuge, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Auch wir wollen das bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Dass alle Ehre unserem Herrn, unserem Gott gilt, ihm sei der Dank und die Ehre. Daher, meine Geliebte, wie wir alle Zeit gehorsam gewesen seid, so seid darauf bedacht, nicht nur wie damals, als ich bei euch anwesend war, sondern jetzt, wo ich fern von euch bin, noch weit mehr eure Rettung mit Furcht und Zittern zu schaffen. Ja, auch wir wollen bedacht sein, vorbereitet zu sein, wenn er kommt, in allen Stücken, wie es hier heißt, mit Furcht und Zittern, dass wir wirklich ihm die Ehre geben können. Das Schöne ist aber, wir können uns auf ihn verlassen. Wir haben die Verheißungen, die er uns gegeben hat. Er ist es, der uns helfen will. Und hier im nächsten Vers heißt es ja schon, denn Gott ist es, der beides, das Wollen und das Vollbringen in euch wirkt, damit ihr ihm wohlgefallt. Ja, nicht zu unserem Wohlgefallen, sondern zu seines Namens Preis und Ehre. Er schenkt uns das Wollen, er schenkt uns auch das Vollbringen. Ihm sei die Ehre dafür dargebracht. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr euch tadellos und lauter erweist als unsträfliche Gotteskinder inmitten einer verkehrten und verdrehten Menschheit. Und er, der ihr wie helle Sterne in der Welt leuchtet. Ja, wenn wir uns umschauen, wenn wir die Nachrichten schauen, dann sehen wir, dass wir in einer verkehrten und verdrehten Menschheit sind. Aber welche Gnade ist uns zuteil geworden, dass wir wie helle Sterne in dieser Welt leuchten dürfen, mit einer seligen Hoffnung, in der Gewissheit, dass er uns zubereiten wird und zu sich holen wird. Ihm sei der Dank und die Ehre dazu. Haltet fest am Wort des Lebens, mir zum Ruhm auf den Tage Christi, weil ich dann nicht vergeblich gelaufen bin und nicht vergeblich gearbeitet habe. Ja, auch wir wollen an diesem Wort festhalten, wie wir es gestern Abend gehört haben, nicht hinausgehen über das, was geschrieben steht. Nichts wegnehmen, nichts dazu tun. Ja, dass wir den Geist Gottes in unserer Mitte walten lassen, dass er durch das Wort wirkt. Nicht wir können es ja tun, er ist es ja, der es wirkt. Er ist es, der die Offenbarung schenkt und der uns ein neues Erlebnis mit ihm schenken will. Wir danken dem Herrn dafür und wollen auch diese Versammlung ihm hinlegen und um seinen Segen bitten. Wir stehen dafür auf. Treuer himmlischer Vater, wir sagen dir Dank und Ehre, dass du es bist, der das Regiment hat, dass du es bist, der führt und leitet, dass wir uns auf dich verlassen können, treuer Herr. Du hast uns wunderbare Verheißungen gegeben, an die wir uns halten können, die wir im Glauben fest aufgenommen haben, treuer Herr. Und wir wissen, dass du sie an uns erfüllen wirst und wollen dir jetzt schon den Dank und die Ehre und den Preis dafür darbringen. So bitten wir dich auch jetzt für diesen Tag, treuer Herr, sei du uns gnädig, führe du uns, leite und schenke du Segen über Segen, treuer Herr. Wir schauen auf nach allem, was du schon bereitet hast, Befreiung, Heil, was es auch sein mag, Heilung, treuer Herr, alles ist da und wir wollen es im Glauben annehmen und dir dafür danken. Wir bitten um deinen Segen und deine Führung. Du seist hochgelobt und hochgepriesen. Wir bitten auch um deinen Segen für dein ganzes Volk weltweit, treuer Herr, wo sie sich versammeln mögen, wo sie zuhören mögen und das Wort hören mögen, treuer Herr. Schenke du den Segen, bereite du uns gemeinsam zu für deine baldige Wiederkunft. Wir strecken uns danach aus und sagen dir den Dank und die Ehre dafür in den wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Amen. Amen. Wir setzen.
Ez a prédikáció elhangzott 1989. október 22-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. A téma 5. Mózes 28, 1-14-ig. Áldások és ígéretek Isten népének. Hálások vagyunk minden énekért, amelyet Isten dicsőségére énekelhetünk. Hálásak vagyunk az énekeseknek, hálásak vagyunk mindenkiért, aki részt vesz abban, ami történik. Hogy az Úrnak szolgáljunk, ahogy már elégszer elmondtuk, csak egy életünk van, és ez az Úré. Ő megvásárolta, ő megfizette az árat. Már nem a magunké vagyunk, hanem azé, aki életét adta, vagy hagyta értünk. Pál apostol azt mondja, ahogy most élek, azt az Isten fiának hitében élem. Aztán azt is mondja, amennyiben élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk. Ez nem lehet másképp, ahogy már a bevezetőben is hallottuk. Egy stagnálás nem létezhet, hanem egy előrehaladás az Úrral. Egy mélyebb áthatolás az Istennel való közösségben, a vele való kapcsolat keresése és megtalálása azért, hogy Isten kegyelme egyre hatékonyabban tudjon bennünk működni az íke és a szellem által, és így tovább. Szeretnék mindenkit szívélyesen üdvözölni, és egyszerűen arra kérni, hogy az Istentől érkező szolgálatot Isten üzeneteként tekinteni, és az Istentől érkező szolgálat alatt csendet tartani. Ezen a helyszínen tisztelettel adózunk az Úr és az ő ígéje iránt. Egyszerűen illik, hogy Isten házában csendet tartsunk, és ne az emberek beszéljenek, hanem Isten jusson szóhoz az ő ígéje által. Szeretettel és őszintén üdvözlünk benneteket, ám kérünk, hogy az Istentől érkező szolgálat legyen annak is tartva, hogy át is éljük azt. Hiszen arról van szó, hogy mindannyian meg legyünk áldva, és senki ne zavarja másikat. Az Istentől érkező szolgálat elkezdődik, és véget ér. Időközben senki ne menjen se ki, se be, ne az ajtókat lengetni, rázni, ami másokat zavarhat, hanem, ahogy már mondtam is, az Istentől érkező szolgálat Isten jelenlétében történik, és az Úr háza legyen az imádat házává minden népek számára, és minden nép, akik ezen imádságházban összegyűlnek, minden nemzet nyelv, akkor Isten népe lesz. Abban a pillanatban, amelyben Isten gyermekeivé lettünk, Isten nagy családjához tartozunk. És mint Isten gyermekei, írja Pál apostol Timóteusnak, tudnunk kell, hogyan kell viselkednünk Isten házában, amely az igazság szilárd oszlopja és alapja. Így írja az apostol Timóteusnak. Amikor az énekesek elénekelték a második éneket, eszembe jutott a második Timóteus negyedik fejezetének a hetedik verse. Itt azt mondja Pál apostol a 2 Timóteus 4:7-ben, a jó vagy nemes harcot megharcoltam, a futásomat befejeztem, vagy véglegesítettem, a hitet sértetlenül megőriztem. Mostantól fogva készen áll számomra az igazságosság koronája, amelyet az Úr, az igazságos bíró, azon a bizonyos napon kioszt, vagy odaítél nekem. De nem csak nekem, hanem tulajdonképpen mindazoknak, akik szerették, élvezetet leltek az ő megjelenésében. Egy másik helyen azt ír a Pál apostol, aki küzd, az küzdjön tisztességesen, különben nem lesz megkoronázva, Timóteus 2:5. Hogy milyen egy tisztességes küzdelem, ezt részletezi is ott. Aki részt vesz a versenyben, vagy részt vesz egy megmérettetésben, mindent ledob magáról. Nem terheli semmi, nem nyomja semmi, szabaddá teszi magát, hogy felvesse a versenyt. Így van ez velünk is, hogy letegyük mindazt, ami gátol bennünket abban, hogy valóban előre haladhassunk a hitben, hogy kegyelemből együtt elérjük a célt. Fel fogok olvasni néhány bibliai idézetet, a tegnap este már röviden hivatkoztam rá, most pedig szeretném felolvasni a Márk evangéliumából az 5. fejezet 30. versétől. Itt az áll írva. Mivel pedig Jézus nyomban észrevette, hogy gyógyító erő áradt ki belőle, a nagy tömeghez fordultva, a nagy tömegben megfordult, és azt kérdezte, ki az, aki megérintette a ruhámat? Aztán az ő tanítványai azzal érveltek, te hiszen látod, hogy mennyire körültolunk a nagy tömeg körülöttet téged, és mégis azt kérdezett, ki érintett meg engem? Mindazonáltal ő körülnézett maga körül azután, aki ezt tette. Jól odahallgattunk, mindazonáltal ő maga körül nézett, azután, aki ezt tette, azután a személy után. Akkor a nő félelemmel is remegve odament hozzá, mert jól tudta, mi zajlott le benne. Levetette magát előtte, és megvallotta neki az egész igazságot. Ő pedig így szólt hozzá: én lányom, a te hited megmentett téged. Menj el békességgel, és légy meggyógyulva a betegségedből. Az egész néptömeg körülvette ugyan őt, tolongott körülötte, megérintette, de mégis volt egy nő, akinek volt egy agája, aki nem csak azért tolakodott, mert mások is tolakodtak, hanem hitében feltette magában, ha hitben megérinti őt, akkor meggyógyul. Ez volt az a hit, ami a szívében volt, a szívében hordozott, és ez a hit kieszközölte a gyógyulás csodáját. A tanítványok azt mondták: Mester, az egész néptöveg tolong körülötted, és mindenki megérint valahogy. Ő nem volt ezzel a válasszal megelégedve, körülnézett a nagy tömegbe, hogy megtalálja azt, aki hittel érintette meg őt, szívében egy agállyal. És amikor meglátta, megszólította, és ahogy éppen olvastuk: én lányom, a te hited megmentett téged. Az eredeti szövegben a megmentés és a gyógyítás egy szókifejezés, attól függően, hogy mivel történik valami, a lélekkel vagy a testtel. Az eredeti szövegben ugyanaz a szó szerepel. Az Úr mindkettő, ő megmentő is, és gyógyító is. Ő megsebesítetett a mi bűneinkért, meg lett verve és kínozva lett, a büntetés ő rá lett helyezve azért, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által gyógyultunk meg. Amennyire bizonyos az, hogy az ő vére, ami bűneink bocsánatáért folyt, annyira bizonyos az is, hogy az ő teste megveretett és megkínoztatott azért, hogy mi meggyógyulhassunk a mi betegségeinkből. Az ő sebeinek köszönhetően meggyógyultunk. A sebek, a vesződés vagy korbácsok nyomai voltak. Az ő saját testén megtapasztalta, mit hozott magával az egész átok, és átokká vált miértünk, azért, hogy mi Isten áldottai lehessünk. Amikor ezt elolvastam, hogy nem csak közönséges emberek voltak a néptömegben, hanem valaki, akinek egy nagyon különleges gondja volt, akkor megkérdeztem magamtól, mi a helyzet, mi velünk. Vajon csak azért jövünk el ide, hogy általánosságban meghallgassuk az ígét, vagy azért jövünk el, hogy megérintsük az Urat, és hogy ő megérintsen minket. Kifejezetten egy bizonyos célkitűzéssel jövünk, hogy megtapasztaljuk Istent, mert aki ő hozzájön, annak tudnia kell, mit vár el, mit kíván tőle, hiszen az Úr újra és újra megkérdezte: mit akarsz, hogy tegyek veled vagy érted? A vak azt mondja: látni szeretnék. A leprások azt mondták: én szeretnék megtisztulni. A sánták mondták: szeretnék járni. És ő kimondott egy szót, és meg is történt. Kérlek, ne legyünk csak egy közönséges néptömeg, akik összegyűlnek köréje, hanem érintsük őt meg személyesen is hittel, és erő fog áradni belőle. Az egész gyülekezeti időre vonatkozó bibliai idézeteket megtaláljuk az Új Szövetségben, a Zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 15. és 16. versében. Hiszen nem egy olyan főpapunk van, aki nem lenne együttérző gyengeségeinkkel, hanem egy olyan főpapunk van, aki hozzánk hasonlóvá megkísértetett minden tekintetben, csak éppen bűn nélkül. Így hát járuljunk örömteli bizalommal az ő kegyelmi trónjához, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk a megfelelő időben való segítségnyújtáshoz. Milyen csodálatos íge! Mi is megérinthetjük az Urat hittel, feltekinthetünk őrá, kegyelmet találhatunk a megfelelő időben való segítségnyújtáshoz. Amint már mondtam, egy csodálatos ígebevezetést hallottunk, és szívünkbe is zártuk. Szeretnék felolvasni néhány idézetet az Ószövetségből, aztán egy hídat verni az Új Szövetséghez. Amint tudjátok, az Ótestamentumban Izrael népe volt az, akiket az Úr kiválasztott magának, mint az ő tulajdon népét, szövetséget kötött velük, megáldotta őket, és amíg az ő útjain jártak, és magukra hagyta őket, amikor ellenszegültek és engedetlenek lettek. Isten ugyanis egy szent Isten, egy igazságos Isten, nem hagyhatja, hogy mindenki azt tegyen, amit akar. Ahogy egy földi apa is neveli a gyermekeit, úgy Isten is azt szeretné, hogy mi is az ő útjain járjunk, megnevelve, engedelmesek legyünk azért, hogy örömet lelje bennünk. Az 5. Mózes első fejezetének 32. versében ez áll. De mindezek ellenére bizalmatlanok maradtatok az Úr, a ti Istenetek iránt. Amit Isten tőlünk követel, az a hit és a bizalom, vele szemben és az ő szavával szemben. És ahogy már sokszor mondtuk is, Isten megbízható, hitelt érdemlő. Az ő szava megbízható, mert amit megígért, azt biztosan betartja. Isten azt akarja, hogy bízzunk benne. Isten azt akarja, hogy higgyünk neki, hogy hogy szaván vegyük őt, még akkor is, ha nem látunk semmit, mint Ábrahám esetében. Ő akkor is hitt, amikor nem volt semmi remény, hogy Isten beteljesíti, amit megígért. Az 5. Mózes 4. fejezetének 10. verse, 5. Mózes 4:10. Emlékezz meg különösen arról a napról, amikor a Hóreben álltál az Úr a te Istened előtt, amikor az Úr azt parancsolta nekem, gyűjtsd össze nekem a népet, hallatni akarom velük az én szavaimat, azért, hogy megtanuljanak tisztelni engem, amíg a földön élnek, és megtanítsák erre a gyermekeiket is. Én annyira hálás vagyok, hogy Isten egy személyes Isten, nem egy homályos elképzelés, ami valahol az univerzumban létezhet, eszme, hanem egy személyes Isten, aki az ő trónján ül, és aki az egész Izrael népének és egyes embereknek különleges módon kinyilatkoztatta magát. És remélem, hogy neked is kinyilatkoztatta magát személyesen. Mert a lényeg az, hogy Isten a Krisztusban létrehozott egy személyes kapcsolatot az emberiséggel, és ezt azért, hogy mi, mint egyének, Jézus Krisztus, ami Urunk által megkapjuk ezt a személyes kapcsolatot Istennel. Az 5. Mózes 4. fejezetében, az 35. és 6. versében ez áll. A te számodra lehetővé tette, hogy meglásd és felismerd azt, hogy az Úr az egyetlen Isten, és hogy ő rajta kívül nincs más. A mennyből hallatta veled az ő hangját, hogy tanítson téged, kioktasson, és a földön lehetővé tette számodra, hogy az ő hatalmas tüzét lásd, és a tűz közepéből hallottad az ő szavait. Isten kinyilatkoztatta magát, ő nem néma, nem egy elrejtőzködő Isten, hanem a beszédes és kinyilatkoztató Isten. Mindazok számára, akik átélték Istent, ő a legnagyszerűbb valóság, ami itt a Földön létezik, a mennyben és az egész univerzumban. Az 5. Mózes 8. fejezetének 5. versében, talán az 5. és 6. versben, az 5. Mózes 8, 5. és 6. versben ez áll. Így ismert fel tehát a te szívedben, hogy az Úr a te Istened, éppen úgy a nevelőd, mint ahogyan az apa neveli a fiát. És kövesd az Úr a te Istened parancsait, azáltal, hogy az ő útjain jársz, és féled, vagy tiszteled őt. Isten nem csak beszédes, hanem azt szeretné, hogy a mondottaknak eleget is tegyünk. Az 5. Mózes 27. fejezetében és a 28. fejezetben találunk egy felsorolást azokról a dolgokról, amelyeket Isten szólott. Hadd vegyük szemügyre őket egy kicsit, csak néhányat fogok felolvasni. Mindannyian elolvashatjuk magunknak az egész fejezeteket, akár most, akár később. Az 5. Mózes 27, a 9. verstől. Erre fel Mózes és a lévitai papok a következő szavakat intéztek egész Izrael népéhez. Vedd figyelembe, vagy jegyezd meg magadnak a hallgatást, Izrael népe, és fordíts figyelmet a mondottakra. Észrevettétek-e a központozást? Vedd figyelembe, vagy jegyezd meg magadnak a hallgatást, Izrael népe, és fordíts figyelmet a mondottakra. Engedjétek meg nekem egy megjegyzést tenni, mert nagyon sokan vannak, akik közbeszólnak, vagy beleszólnak Istennek, és nem hajlandóak elcsendesedni, hallgatni. Mert a Szentírás szava azt mondja, az elcsendesedés és a várás által kaptok segítséget. Plusz testvér biztosan tudja, miről beszélek, ha emlékeztetek. Arra vagyok most emlékezettel, hogy van egy szeretett ember, aki időnként felhív mindkettőnket. És miközben a telefonbeszélgetés folyik, és minden alkalommal halljuk a háttérben, hogy valaki más is folyamatosan beszél. És nem csak az a férfi, aki a telefonon beszél, akire utalás van téve, vagy akivel beszélgetünk, hanem a nőt is halljuk, aki a beszélgetés alatt végig hangosan jártatja a száját, karatyol a háttérben. Vannak emberek, akik nem tanultak meg hallgatni, még Isten előtt sem. Mindig közbeszólnak, kelepelnek, megvannak a saját javaslataik, nem hajlandóak csendben maradni Isten színe előtt, hogy valóban meghallgassák, mit is akar Isten mondani. A legtöbbjük kovácsolja a saját válaszait, oda sem figyelve a mondottakra. Itt arra vagyunk felszólítva, vedd figyelembe, vagy jegyezd meg magadnak a hallgatást, Izrael népe, és fordíts figyelmet a mondottakra. Nagyon fontos mindannyiunk számára, hogy Isten jelenlétében elcsendesedjünk, belsőleg nem háborogni, hogy Isten beszélhessen hozzánk, az ő ígéje valóban áthatoljon, amíg a szellem és a lélek, a csont és a velle keresztül nem lett járva. Ahogyan azt a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 12. versében le van írva. Vedd figyelembe, vagy jegyezd meg magadnak a hallgatást, Izrael népe, és fordíts figyelmet a mondottakra. Amennyiben Isten jelenlétében vagyunk, akkor figyelmet kell fordítanunk a mondottakra, elcsendesedni, magunkba fogadni, amit Isten mond, hogy az íge hatással lehessen a szívünkre és az életünkre. Továbbá ez áll. A mai napon az Úr, a te Istened népévé lettél téve. Ábrahám, Izsák és Jákob révén Isten kiválasztotta ezt a népet, de aztán jött a kihívás, a külön választás, jött a szövetségkötés, Isten szerződés ezzel az Isten népével. És éppen ezért mindezek a figyelmeztetések, és ezért van itt hangsúly téve arra, hogy ezen a mai napon az Úr, a te Istened népévé lettél téve. Attól a pillanattól, attól a naptól kezdve, amikor Isten gyermekévé válsz, és Isten népéhez lettél sorolva, szembesülnöd kell az Úr szavával, hallgatva figyelned kell a mondottakra, hogy aztán a gyakorlatba is át tud ültetni azt, amit Isten szaván keresztül hallunk. Ezután következik 12 egymást követő kijelentés, amelyeket figyelembe kell venni, ha akarjuk, hogy Isten áldása megnyugodjon rajtunk. Az első hivatkozással van az első parancsolat második részére. 5. Mózes 27. fejezet 15. verse. Átkozott legyen az, aki faragott vagy öntött képet állít fel titokban. Egy szörnyen utálatos dolog az Úr előtt. A művész keze munkája. És az egész nép válaszoljon erre, így legyen. Amen. Aztán tovább folytatódik, átkozott legyen az, aki megveti, vagy semmibe veszi apját, vagy anyját. És az egész nép mondja, így legyen. Átkozott legyen az, aki elmozdítja a fele barátja határát, és az egész nép mondja, így legyen. És ez mind tovább és tovább folytatódik. De nyilvánvalóan nem azért vagyunk ma itt, hogy felolvassuk azokat a dolgokat, amelyek azokra vonatkoznak, akik nem követik Istent, nem hisznek benne, nem bíznak benne, nem szolgálják őt, hanem inkább azért, hogy rámutassunk, milyenek az Úr áldottjai. Hisszük azt, amit Pál apostol írt a rómaiakhoz írt levél 16. fejezetében, az utolsó levél befejezéseként a római gyülekezetnek írva, itt azt mondja a Róma 16.25. versétől, hanem annak, akinek hatalma van arra, hogy megerősítsen benneteket a hitben, aszerint, ahogyan én hirdettem nektek az üdvösséggel kapcsolatos evangéliumot, és ahogy Jézus Krisztusról prédikáltam a titok kinyilatkoztatása szerint, amely örök idők óta elmaradt rejtve, de most ismertté lett téve, és hirdetve is lett, prófétai írások által, az örök Isten megbízása szerint minden pogány népek között. És miért? Hogy kieszközölje a hitbeli engedelmességet. Mindazok a kinyilatkoztatásokat, amelyeket Isten már adott nekünk, és talán még adni fog, amit most még nem látunk, de talán még látni fogunk, nem arra szolgálnak, hogy gazdagítsák a tudásunkat, hanem hogy kieszközöljék a hitbeli engedelmességet mindazok között, akik érintkezésbe kerülnek az evangélium hirdetésével. Egy olyan korszakban élünk, amikor sokan sok mindent szeretnének tudni, és úgy gondolják, hogy minél többet tudnak, annál jobb lenne. Csak hogy a tudás felpuffaszt, a szeretet az, ami felépít. Üdvös tudat, hogy Jézus az enyém, üdvös tudat, hogy az ő nyomdokaiban járhatunk, és úgy élhetünk és hihetünk, ahogy az írás mondja. Hadd olvassam fel most az áldások jegyzékét, abban a reményben és hitben, hogy ez ránk is vonatkozik, találó, és hogy Isten úgy sorolhat és osztályozhat be bennünket, ahogy az itt, az 5. Mózes 28. fejezet első 14 versében le van írva. Hadd tegyük szívügyünkké, és tartozzunk azok közzé, akik nem csak sokak között ülnek, hanem egyénileg is találkozunk az Úrral, érintsük meg őt, legyünk őtől megszólítva, részesüljünk az ő áldásában, mint olyanok, akiket ő külön választhat a sok közül, és akiknek kinyilatkoztathatja magát. Felolvasom most az 5. Mózes 28-ból az első versétől. Mindazonáltal, ha te lelkiismertesen teljesíted az Úr, a te Istened útmutatásait, azáltal, hogy megfontolod valamennyi parancsolatait, amelyekre elkötelezlek téged ma, akkor az Úr, a te Istened felmagasztal téged a föld minden népe felett. Ezzel kezdődik. Ha megteszed, megfontolod mindazokat a parancsolatokat, amelyeket az Úr adott, akkor az Úr, a te Istened, felmagasztal téged a föld összes népe fölött, és részesedni fogsz mindazokban az áldásokban, amelyek következnek. Részesedünk bennük, bekövetkeznek, valóságosan nyilvánvalóvá válnak, hogy Isten velünk van, és megáldott minket. Az áldás szó kifejezés nem egy tág értelmezésű fogalom, és nem Rómában otthonos. Az áldás azáltal válik nyilvánvalóvá, amit Isten az ő szava szerint elvégezett velünk kapcsolatosan. És Ábrahámnak azt mondja, meg akarlak áldani, és áldás leszel, és részesedni fogsz mindazokban az áldásokban, amelyek következnek. Hadd számoljunk azzal Isten gyermekeiként, hogy az Úr áldottai vagyunk, és hogy ő be fogja váltani azt, amit megígért, és amit kimondott. Amennyiben te teljesíted az Úr, a te Istened útmutatásait, most pedig következnek ezeknek a csodálatos áldásoknak a felsorolása. Meg leszel áldva a városban, és meg leszel áldva a mezőn. Isten népe mindenütt áldott, akár a városban, akár a vidéken. Bárhol is legyünk, mert akit Isten megáld, az meg van áldva. Emlékezzetek csak arra az időre, amikor Bálák meg akarta átkozni Izrael népét, és elhívatta erre a feladatra Bálámot. Bálám pedig átkozódni készült, de nézzétek, be kellett vallania, hogy nem lehet megátkozni azt, nem tudja megátkozni azt, amiről Isten megáld, amit Isten megáldott. És be kellett ismérnie, hogy Izrael népére nem száll az átok, nem ragad rájuk. Miért? Mert Isten megáldotta ezt a népét. Az emberek mondhatnak, amit akarnak. Azok, akiket az Úr megváltott, akiket az Úr megáldott, azok megváltottak maradnak, és áldottak maradnak az Úr nevében. Meg leszel áldva, úgy a városban, és meg leszel áldva a mezőn is. Áldott lesz az anyád méhének gyümölcse, és a földed gyümölcse. A marhád gyümölcse, a szarvas marhád ellése, és a kis állatod utódai. Minden meg lesz áldva. Az egész udvaron, az istálóban, a pajtában, a mezőn meg leszel áldva, mint az Úr által megáldott nép leszel. Az 5. versben folytatódik. Meg lesz áldva a gyümölcskosarat és a kenyérsütő tálad. Képzeljétek csak el, hogy Isten mindenre gondolt, még a földi jólétre is gondolt. Meg lesz áldva a gyümölcskosarat és a kenyérsütő tálad is. Ennél fogva az ószövetségi özvegyasszonyra gondolok, amikor a próféta eljön hozzá, és azt mondja neki, készíts nekem valami ennivalót. Az özvegyasszony pedig azt mondja, nem maradtam semmi mással, csak egy étkezésnyi ennivalóval, nekem és a fiamnak, aztán meghalunk, és aztán meghalunk. A próféta pedig azt mondja, először adj nekem belőle. Nehéz dolog volt. Csak hogy mi történt? A liszt a fazékból nem fogyott el, és az olaj a korsóból sem. Isten megáldja az ő népét még a földi dolgokban is. És nem kell nélkülözzenek semmit, nem kell koldulniuk, hanem továbbadhatnak és ajándékozhatnak. Meg lesz áldva a gyümölcskosarat és a sütőtálad. Testvérnők, hát nem valami csodálatos ez? Istentől megáldva lenni, amikor kenyeret akartok sütni, és miközben a sütőtálban dagasztotok, tudatában lenni ennek. Isten megáld, ti a mezőn tudatos lenni abban, hogy Isten áldást adja. A városban tudatos lenni, a vidéken tudatos lenni Isten áldásáról. Isten nem tud másként, mint áldani. Meg lesz áldva a te gyümölcskosarat és a te tésztagyúró tálad. Meg lesz áldva a te bejöveteled, és meg lesz áldva a te kimeneteled is. Mindig áldottak, akár megyünk, akár jövünk. Az Úr áldottjaiként távozunk, és Isten áldottjaiként térünk vissza. És nem lehet másképp, Istennek van egy népe itt ezen a földön. És kérlek, hadd értsük meg, az átok el lett távolítva lórunk a Golgotai kereszten. Azért, hogy Isten áldása teljes mértékben ránk szállhasson. És megígérem nektek, hogy amennyiben Isten megáldott minket Krisztusban, akkor örökké áldottak vagyunk, és ez sem lehet másképp. Hogyan ne ajándékozna meg minket Isten ő vele mindennel? Hittel vallhatjuk, hogy a megváltottaknak, mint Isten népe, az Úr áldottai bárhol is legyenek. A 7. versben az van intézve hozzánk, hogy mi fog még történni. Az Úr legyőzi ellenségeidet, akik felemelkednek ellened. Leteríti őket. Jól olvastam, az Úr legyőzi ellenségeidet, akik felemelkednek ellened, és leteríti őket, meghódolnak előtted. Nem nekünk kell megtennünk ezt, hanem az Úr fog előttünk járni, a mi érdekünkben harcolni, a Szentírás szava szerint, ti csak maradjatok nyugodtak, én harcolni fogok értetek. Hányszor olvastuk már? Amennyiben Isten népe megbízott az Úrban, és nem vette a saját kezébe az ügyét, hanem Istenre bízta, gondoljunk csak Dávidra. Amikor Isten népe meg lett gyalászva, és meg lett vetve, és Góliát szembeszállt velük, ő pedig egy fiatalember volt, aki ételt akart vinni testvéreinek, akik a hadseregben szolgáltak, és mindenkinek remegett a térde a félelemtől. Jött egy pásztor, de az Úrral jött, és az Úr vele volt, és nem tudta elviselni, hogy a körülmetéletlen filiszteus úgy gúnyolja Isten népet. És amikor ezt látta, oda nézett, és megkérdezte magától, ki legyen ez a körülmetéletlen filiszteus, milyen jogon gyalázza mindenható Isten seregének harci seregét. És ő tudta, hogy itt valaminek történnie kell, így nem mehet tovább. Belsőleg megrendült. Miért? Minek? Mert ő Isten oldalán állt. Aztán így szólt. Isten segítségével elintézem ezt az ügyet. Az Úr nevében jött. És már egyszer elmondtam itt, aki úgy bánik a parittyával, mint én is, és nagyon sokat foglalkoztam vele fiatalkoromban, mert vidéken laktam, nem is tudom, hány telefonoszlop tetején lőttem le a csengőket. nem voltam igazán jó fiú, meg kell mondanom, nagyon sok mindent csináltam, minél több volt, annál jobban esett. De aki valaha is foglalkozott a paritja használatával, az tudja, milyen nehéz pontosan eltalálni a célt vele. Nagyon sok gyakorlás kell hozzá, tudni kell, mikor és meddig kell tartani a hurkot vagy zsinort, és mikor kell elengedni a csákót. Dávid nem aggódott, vett 5 követ és 1 paritját, és már az első teli találat volt. Hálás vagyok Istennek, hogy nem lőtt el 4-et, és csak azután találta volna el valamikor, hanem az első lövés teli találat volt, és az ember kibillent a cipőjéből, és Isten győzelme nyilvánvalóvá lett. Függetlenül attól, hogy melyik irányba engedte volna el ezt a követ, Isten átvette volna, és oda irányította volna, ahova tartozott. Ennyire bízott ez az ember az Úrban. És én nem hiszem, hogy izgult volna, és azt gondolta volna, hogy most szépen célba veszem, és aztán eltalálom. Egy dolgot tudod, hogy az Úr nevében nem sül el semmi. Semmi sem sülhet el az Úr nevében, ha az Isten oldalán állunk, bízunk az Úrban, és tudjuk, hogy ez az a hely, ahova Isten állított engem. Most ez a feladatom ebben a helyzetben. Ezért vagyok, vagy állok itt, hogy az Úr nevében megtegyem, amit most meg kell tenni. Ő tudta, hogy Isten elrendelt őt erre a feladatra, és megtörtént. Hadd olvassak tovább, újra kezdtem a 7. verset olvasni. Az Úr legyőzi ellenségeidet, akik felemelkednek ellened, és meghódolnak előtted, leterülnek. Egyetlen egy úton fognak ellened felvonulni, de 7 úton menekülnek el előled. 7 úton menekülnek előled. Amint tudjátok, amikor egy sereg támadást indít, nos, nagy erővel jönnek, és ha legyőzik őket, ha egy sereg legyőzetik, akkor minden szempontból le vannak győzve, nem csak vereséget szenvedtek, hanem meg is lettek alázva. És aztán mindenki megpróbál valahogy megmenekülni. Egy úton jönnek, de szétszóródnak, le lesznek győzve, vereséget szenvednek, és 7 úton vonulnak vissza azok, akik még megmaradtak a csatában. A 8. versben tovább folytatódik. Az Úr nyilvánvalóvá fogja tenni az ő áldását, te nálad. Együtt olvastátok-e? Az Úr nyilvánvalóvá fogja tenni az ő áldását, te nálad. Ó, Istenem, hadd legyen nyilvánvaló a te áldásod fölöttünk, a városban, a vidéken, a gyümölcskosárban, a kenyérsütő tálba, bárhol is legyen, Uram, hadd legyen nyilvánvaló a te áldásod körülöttünk, fölöttünk. Így van itt írva, hogy az Úr nyilvánvalóvá teszi az ő áldását, te nálad, a te raktáraidban, és minden vállalkozásodban, és megállt téged azon a föld területen, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, adni fog neked. Egyszerűen csodálatos, hogy az Úr mindenről gondoskodott, és nekünk csak bízni és engedelmeskednünk kell neki, azért, hogy az ő áldása nyilvánvaló is váljon. Az áldás a hithez, sőt a hitből fakadó engedelmességhez kapcsolódik. Tenni azt, amit Isten megparancsolt. Az Úr nyilvánvalóvá teszi az ő áldását, te nálad. Nos, ezt kívánom magamnak, mindannyiunknak, hogy az Úr, a mindenható Isten, tegye nyilvánvalóvá az ő áldását fölöttünk. Van egy hely, valószínűleg a 4. Mózesben, a 4. fejezetben, ahol az Úr megparancsolta Isten szolgáinak, hogy osszák ki, vagy hogyan osszák ki az áldást Izrael népére. A 4. Mózes, 6. fejezet, 4. Mózes 6. fejezet a 22. verstől. Az Úr rögtön azután a következőket parancsolta Mózesnek. Add ki Áronnak és fiainak a következő utasítást. ezekkel a szavakkal mondjatok áldást az izraelitákra. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa fel az Úr az ő orcáját rád, és legyen kegyelmes hozzád. Emelje fel az Úr az ő tekintetét te rád, és biztosítson téged békességgel, amennyiben így mondják ki az én nevemet az izraelitákra. Meg akarom áldani őket. Hát nem csodálatos így ez? Az Úr nevében mondjuk ki az áldást. Kimondjuk az áldást, mert Isten az, aki megáldott. Ez azt jelenti, hogy mi nem vagyunk azok, akiktől az áldás függ. Mi csak kimondhatjuk az áldás kívánságát, mert Isten az, aki áld örökké valóan. És akit ő megáldott, az áldott is marad. De ahogy itt meg van írva, ezekkel a szavakkal mondjatok áldást az izraelitákra. Mondjátok ki az áldást az izraelitákra. És ez mindig az Úr nevében kell történjen. Isten nincs elrejtve sok megnevezések mögött, mert Isten kinyilatkoztatja magát az ő nevében. Az Ótestamentumban a Jáve szövetséges néven, mint az örök létező, az Új szövetségben pedig a Jézus, a Jáve szabadító néven. Neki van egy neve, nevezte az ő nevét Jézusnak, mert ő fogja megváltani az ő népét az ő bűneitől. Minden, amit teszünk szavakban vagy tettekben, azt az Úr Jézus Krisztus nevében tesszük. Tovább olvassuk a 9. versben. Az Úr felemel téged, hogy szent népévé tegyen téged. Nem csak, hogy meg fog váltani, hanem szent népévé is felemel. Megnemesít, amint megesküdött neked, ha figyelemmel tartod az Úr a te Istened parancsolatait, és az ő útjain jársz. Akkor a föld minden népe meglátja, hogy joggal neveznek téged az Úr népének, és félni fognak tőled. Ez az íge szakasz is nagyon megérintette a szívemet. Izrael népén olyan nyilvánvaló kellett volna legyen Isten áldása, hogy az egész világ, minden nép felismerje, hogy ezek az emberek Isten áldottja, és senki más. Elolvasom még egyszer. Az Úr felemel téged, az ő szent népévé tesz téged, megnemesít, amint megesküdött neked, ha figyelemmel tartod az Úr a te Istened ezen parancsolatait, és az ő útjain jársz, akkor a föld minden népe meglátja, hogy joggal neveznek téged az Úr népének. Szeretteim, az új szövetségi gyülekezetnek el kell jutnia erre a szintre, hogy a végén ugyanúgy meg legyenek áldva, mint az elején volt, hogy Isten áldása hatalmas módon a Szent Szellem természet feletti munkáján keresztül megnyilvánuljon azokon, akik az íge visszhangzása alatt vannak, hogy nyilvánvalóvá váljon rajtuk, hogy Isten népe meg van áldva, és nem csak áldásról beszél. Akkor a föld minden népe meglátja, hogy joggal neveztet el az Úr népének. Bár lenne úgy velünk, és az Úr egész népével, az élő Isten gyülekezetével, hogy joggal neveztessünk az Úr gyülekezetének, mert az Úr áldása megnyilvánulhat bennünk és rajtunk keresztül. Ki az, aki a Szentírás szerint Isten áldását szeretné élvezni? Ki az, aki Isten áldott népéhez szeretne tartozni? Nyilván mindannyian erre vágyunk, hogy ne csak meglegyünk váltva, hanem az Úrnak oda szentelt, megszentelt életet éljünk, és meglássuk az ő valódi áldását sok oldalúságában kinyilatkoztatva közöttünk életünkben. A 11. versben ez áll aztán. és az Úr megállt téged, megfogáltani téged anyád méhéből, való gyümölcsével és állatait hozadékával, és így tovább, és így tovább. Amint az Úr a te atyáidnak megesküdött, hogy meg fogja adni neked, mert az Úr megnyitja előtted az ő gazdag kincstárát, megnyitja az eget, hogy időben esőt adjon a földednek, és megáldja kezed minden munkáját, hogy sok népnek adhass kölcsön, anélkül, hogy te magadnak kölcsön kellene kérned. Így akart Isten megáldani, és így is adta az ő áldását. Minden sikerült azoknak, akik az Úrban bíztak. Sőt, még ma is azt mondják a zsidó népről, hogy ők a legjobb üzletemberek, mind a mai napig minden sikerül nekik. Mert Isten megáldott őket, és aki egy kicsit is ért hozzá, aki egy kicsit utána nézett, az tudja, hogy ki intézi a világ pénzügyeit. Isten megáldotta őket, és ez örökre így is marad. A 13. versben ez áll. Így fog az Úr téged fejnek, és nem faroknak tenni, és mindig csak felfele fogsz haladni, és nem lefelé. Ha engedelmes maradsz az Úr a te Istened parancsolatainak, amelyek pontos figyelembevételét ma kötelességednek teszem neked. Nincsenek szavak, amelyek kifejezhetnék ezeket az ígéreteket, és mindaz, amit le van írva, hadd váljon valóra bennünk és általunk. Láthatóvá kell válnia, hogy Istennek van egy népe itt a földön, egy gyülekezete, egy vérrel megváltott serege, amely meg lett áldva minden szellemi jellegű áldással, ami a mennyben létezik. Mert így van megírva, hogy mindaz, amit az Úr kíván, azaz, hogy engedelmesek legyünk, kövessük és szolgáljuk őt. És itt azt mondja, hogy fejedelemmé válj, és ne farokká. Ne legyél az utolsó, hanem az első, aki mindenki előtt jár, mert Isten megáldott téged. Szeretteim, az Úrnak van egy népe, itt ezen a földön, akikről eltávolította az átkot. Egy népe, akit megáldott, és ha ezt megtette, senki sem változtathat rajta semmit. Megbízhatunk benne teljes mértékben, abban a tudatban, hogy ő meg fogja tenni az ő szent nevének dicsőségére és tiszteletére. Aztán a 14. versben befejezésül ez áll. És ne térj el sem jobbra, sem balra azoktól az utasításoktól, amelyeket ma parancsba adok neked, hogy más isteneket kövess, és azoknak szolgálj. Istennek van egy népe, amely nem szolgál más isteneknek, egy népe, amely nem csinál egy Istenből több Istent, hanem hisz az egyetlen egyik az Istenben, aki kinyilatkoztatta magát nekünk személyesen Jézus Krisztusban. Ahogy már éppen elégszer elmondtuk, valójában csak egy isteni kinyilatkoztatás létezik Istennek, egy személyes kinyilatkoztatása, és ez Jézus Krisztusban, ami Urunkban történt. És aki megtapasztalja őt, mint a feltámadottat, az ki fogja jelenteni, ahogy Tamás is tette, hogy én Uram és én Istenem. Péter még azt is mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A válasz ez volt, nem hús és vér leplezte le ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Viszont az ő feltámadása után így szólt a mi Urunk, hogy ne ékem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Amint már említettem, előttük Tamás felkiáltott, amikor meglátta feltámadottat, hogy én Uram és én Istenem, és a mi Urunk, Isten fia, ember fia, Dávid fia, szószóló, közben járó, király, pap, proféta. Sok minden és sok mindennek kell lennie. De ha végig járjuk az útat, aztán úgy látjuk őt, mint az Urat, mint Istent, mint azt, aki kinyilatkoztatta magát nekünk. Erről nem kell sokat mondanunk, ez egy kinyilatkoztatás, amelyet csak azok kapnak meg, akik valóban az Úrhoz jönnek, hogy ő leleplezhesse magát nekik. A Szentírásban még sok mindent el lehetne olvasni. Beszeretném fejezni, talán Rusz testvének van még néhány gondolata, amit szeretne megosztani velünk. Hadd ragadjuk meg ma hitünkben, hogy Istennek van egy áldott gyülekezete a Földön. Egy megváltott, neki szentelt, neki odaszentelt, áldott gyülekezete, amelyet használni akar, amelyet szócsöveként akar használni, mint az ő áldásának valódi kinyilatkoztatási helyét itt ezen a földön. Nem más népeket, hanem Isten népét. Isten népének lett kilátásba helyezve Isten látható, érezhető módon való áldása a mezőn, az otthonban, a földi dolgokban, a szellemi dolgokban. Isten egy áldást osztó Isten. Azt hiszem, hogy minket is megáldott, útat egyengetett számunkra, megnyitotta a szívünket, hogy befogadjuk azt, amit adni akart nekünk, befogadhassuk azt, amit adni akart nekünk. Ma is járulhatunk az Urunkhoz, ami közben járunkhoz, a kegyelem trónjához, hogy újra megáldjon minket. Kérlek, fogadjátok el és fogadjátok be, hogy kegyelemből az élő Isten gyülekezetéhez tartozhatunk. Ahogy áttekintettük, Isten azt mondta Izrael népének, hogy hallgassanak. Tanulj meg hallgatni. Két szó. Nem beszélni, hanem hallgatni. Amennyiben Isten beszél, akkor nekünk nem kell közbeszólnunk. Akkor hadd hagyjuk őt beszélni, és nyissuk meg a szívünket, hogy az, amit mond, behatoljon belénk, a szívünkben valódi kinyilatkoztatássá váljon. Hadd lenne kieszközölve a hitengedelmesség Isten igének hirdetés áldal, ami szeretett Urunk is megváltunk Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumának hirdetés által. Jegyezzétek meg a szívetekben. Az átok el lett távolítva rólunk Isten áldása mindannyiunkra kiárat Jézus Krisztus által. Talán még egy íg Galatákhoz írt levélből, amelyre most emlékeztetve vagyok, mert ott fekete-fehéren áll, hogy milyen áldást kaptunk Krisztus által. A Galaták 3. fejezetének 8. verse lesz, 8. és 9. verse. Galata 3. 8. verstől. Mivel azonban az írás előrelátó volt abban, arra nézve, hogy Isten a hit következtében megigazítja a nemzeteket, ezért előre kijelentette Ábrahámnak az üdvösséggel kapcsolatos ígéretet. Te benned legyenek megáldva a nemzetek mind. Ezáltal tehát azok, akik a hitből valók, egyidejűleg részesülnek az áldásban a hívő Ábrahámmal. Olvassátok ti magatok tovább, ahogy mondtam, be akarom fejezni. Van még egy további ígevers, ugyanabban a 3. fejezetben, Galata 3, Talán mindent el lehetne itt olvasni, itt Isten áldásáról van szó Krisztusban, pontosan a 22. verstől. Galata 3.22. Már most pedig mégis úgy van, hogy az írás mindent a bűn alá sorolt, összefogott, azért, hogy az ígéret java a Jézus Krisztusban vetett hit alapján a hívőknek megadassék. És bizonyára létezik még egy íge, amely az áldásról szól, talán a 15. és a 16. vers, mindannyian elolvashatjátok magatoknak, Krisztusban Isten megáldott minket. Fogadjátok el, higgyétek el, és meg fogjuk tapasztalni, és tanúsítani is fogjuk. És másoknak is ezt kell tenniük, mert látni fogják, hogy Isten megáldott minket minden áldással, ami a mennyei világban létezik. Jézus Krisztusban, ami Urunkban, magasztalva és dicsőítve legyen az ő csodálatos és szent neve. Amen.